Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található a Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának a 8. fejezetéből, a 4. verstől a 15. versig olvasom Isten írott igéjét. Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala ő hozzá, mond a példázat által. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben néme esik az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. És néme esik a kősziklára, és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége. Néme esik a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén megfojták azt. Néme pedig esik a jó földbe, és mikor kikelt, 100 annyi hasznot hoza. Ezeket mondván kiált vala, akinek van füle a hallásra, hallja. És megkérdék őt az ő tanítványai mondván, mi lehet-e példázat? Ő pedig mondta nékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkait értsétek, egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és halván ne értsenek. A példázat pedig ez. A mag az Isten beszéde. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljő az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. És a kősziklán valók azok, akik mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. És amelyik tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Eddig Isten írott igéje, most gyertek testvéreim fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, azért, hogy te hirdetteted a te igédet, hogy te adtad nekünk is a te kijelentésedet, a szavadat. Hálát adunk neked azért, hogy a magvetés az ma is, a mai napokban is, most is folyik. Kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki elvégzed a munkát a mi szívünkben, hogy olyan föld lehessen, amelyik jó föld, amelyik gyümölcsöt tud teremni, ahol ki tud kelni a te igédnek a magja. Látod, Urunk, hogy a mi szívünk az magától nem ilyen, az tele van romlottsággal és bűnökkel. Látod, Urunk, hogy mi is tele vagyunk az elmúlt hétnek a gondjaival, elfoglaltságaival, de kérünk, Urunk, hogy tisztíts most meg bennünket ezektől, tisztíts meg a mi szívünket is ezektől, és add, hogy a te igéd ki tudjon kelni a mi szívünkben, és tudjon neked gyümölcsöt teremni. Kérünk, hogy te áld meg most ezt az Isten tiszteletet, légy itt közöttünk, szent lelked által, hogy most is ez a folyamat mehessen végbe bennünk. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket, szólj hozzánk a te igéd által, hogy épülhessünk a mi hitünkben. Kérünk, hogy szented meg a mai alkalmunkat is a te nagy nevedért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük testvérek a 153. dicséretünket. A 153. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz egy Istent megismerhet. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található a Jakab levelében, az első fejezetben, az első 12 versben, a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet leülve és figyelemmel hallgassa. Tehát Jakab apostolnak a levelében, az első fejezetben, az első 12 versben így szól Isten igéje. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja az elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ides tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a két szívű, a minden útjában állhatatlan ember. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával, a gazdag pedig az ő alacsonyságával, mert elmúlik, mint a fűnek virága. Mert felkér a nap az ő hívségével, és megszárítja a füvet, és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész. Így hervad el a gazdag is az ő utaiban. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Hadd emeljem ki ezt az utolsó verset még egyszer. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Kedves testvérek, rövid sorozatunk záró részéhez érkeztünk ma. Ebben a sorozatban a Jakab levelének az elejével foglalkoztunk, amely szakasznak a fő témája a peirasmos, az a kísértés, a kísértések, vagy más fordítás szerint a megpróbáltatások volt. Az első alkalommal magukról a nehézségekről és arról az igaz hitről volt szó, amelyen ezek a próbák esnek. Illetve akkor találkoztunk ezzel az elsőre igencsak furcsának tűnő felszólításra, hogy teljes örömnek kell a kísértéseket tartani. Azután a rákövetkező héten tovább léptünk, és elénk tárult az is, hogy a mi hitünk megpróbáltatása közben tökéletesen kell megállnunk, a kitartásban tökéletes, ép és minden fogyatkozás nélkül való cselekedetekkel. Megláthattuk azt, hogy a nehézségeknek milyen haszna van, milyen célt szolgálnak a mi életünkben, és hogy hogyan tudjuk egyáltalán értelmezni és elfogadni az életünkben ezeket a helyzeteket. Az elmúlt héten pedig arról a bölcsességről esett szó, amely az 5. versben kerül elő, amely addig az igében leírt tanításnak az alapját adja, ami szükséges ahhoz, hogy a kísértésekben meg tudjunk állni, hogy láthassuk azoknak a célját és hasznát, és ez a bölcsesség szükséges ahhoz, hogy egy mennyei perspektívából tudjuk szemlélni a nehézségeket, és hogy teljes örömnek tudjuk azt tartani. És hát a mai alkalommal pedig ennek a rövid szakasznak a zárását néznénk meg. A 12. versben Jakab egy összefoglalót ír az eddig elhangzott tanításról. Előtte még a kétkedésről és a kételyekről beszél, illetve arról hoz egy szemléltetést, hogy a gazdag és a szegény embernek mivel kell dicsekednie. Ezekre most külön nem térünk ki. De itt a 12. versben, a szakasz végén egy boldog mondással összegzi a levele első tanítását. És ezzel rátérünk itt az első pontra, amit érdemes megvizsgálni, az az, hogy a mondatot úgy kezdi, hogy boldog az ember az. Boldog ember az. Ez a szófordulat, ez egy bevett formula volt az ókorban. Olyankor használták ezt, amikor az emberek vagy a tanítók valamiféle bölcsességet akartak közölni, vagy megosztani másokkal. Valami tanítást, vagy valamiféle igazságot fogalmaztak meg az életre vonatkozóan. Olyankor használták ezt a formát. A Bibliában is sok boldog mondás szerepel. a legtöbb a Zsoltárok könyvében és a példabeszédekben, amelyek a héber Biblia felosztás szerint nem a törvények és nem a proféták, hanem a harmadik kategóriába tartoztak, az írások alá vannak besorolva, és ezeknek a nagy része, az írásoknak a nagy része tartalmaz ilyen bölcsesség, irodalmat. És hát a Szentírás is alkalmazza ezt a formulát, ezt a boldog mondást, és nyilvánvalóan ezekben az esetekben a megfogalmazott bölcsesség az nem csupán egy tapasztalt embernek a véleménye, hanem Isten szava, Isten kijelentése. Ezáltal a keresztény tartalommal lett megtöltve ez a forma. Ez persze nem azt jelenti, amit sokan hangoztatnak, hogy a keresztény vagy ószövetségi kegyes emberek átvettek volna, és elemeket építettek volna más vallásokból, vagy más filozófiákból a sajátjukba. Ez szimplán csak annyit jelent, hogy Isten annak kedvéért, hogy az ember minél jobban megértse őt, és azt, amit ő kinyilatkoztat, ezért felhasznált bizonyos ilyen formai elemeket, mint például egyébként a rímet, a költészetet, vagy jelen esetünkben ezt a bölcsesség megfogalmazást is. Tehát Jakab és Jakabon keresztül Isten szent lelke itt a 12. versben egy ilyen bölcsességet fogalmaz meg, amely már csak azért is érdekes, mert ahogy korábban említettem és vizsgáltuk az 5. versben, pont a bölcsességről szólt, és az összegzésben is egy bölcsességet fogalmaz meg. És ezzel fel is építi ennek a rövid szakasznak az ívét. És egyébként attól függetlenül, hogy ez a boldog mondás, vagy ez a boldog, ez a formulának a bevezetője, a Biblia esetében ez mégsem puszta formalitás. Tehát amikor azt mondja, hogy boldog, akkor a Biblia az valódi boldogságot ért ez alatt. És ez szintén az említett ívet látszik megerősíteni, ugyanis a teljes örömnek tartsátoktól, ami a kezdetben szerepel, eljutunk a boldog ember az zárásig. Na hát, boldog ember az, aki a kísértésben. Aki a kísértésben kitart, és ezzel rátérünk a második pontra, ami még mindig a kísértés lesz. A kísértésről elég sok szó esett az elmúlt hetekben, de még egy kicsit szeretnénk vele foglalkozni, ugyanis vannak olyan emberek, akik külön szedik, vagy megpróbálják kategorizálni a kísértéseket, megpróbálják külsőleg ható megpróbáltatásokat, és a belső vagy lelki megpróbáltatásokat megpróbálják külön kategóriákba sorolni, vagy külön szedni, de John MacArthur azt mondja, és én is egyet értek vele, hogy ezt nem lehet így ilyen élesen külön választani, ugyanis minden külső megpróbáltatás belső lelki megpróbáltatást is eredményez. Ezért a kísértések kategóriába besorolhatunk minden olyan eseményt, amely akár belsőleg a mi gondolkodásunkban esik, mint például amikor mások sorát jobbnak látjuk a sajátunknál, és az irítséggel küszködünk magunkba, vagy lehet külső megpróbáltatás, külső kísértés, nehézség, például a munkahelyen betegség, vagy családi problémák, amelyek külső problémák, de mégis ugyanakkor lelki megpróbáltatást is jelentenek az ember számára. Tehát ez a külső és a belső kísértés, ez mind kísértés, amelyek, ahogy Jakab is megfogalmazza, a hitnek a megpróbáltatását eredményezi. A hit megpróbáltatása, és itt hadd hozzak még egy gondolatot az említett MacArthurtól. Hadd tegyek fel néhány kérdést, hogy mit gondolnánk mi egy emberről, és az ember hitéről, hogyha azt látjuk, hogy az illető szívesen hallja az evangéliumot, és nyitott fülekkel hallgatja az igét. Mit gondolnánk, ha azt látnánk, hogy személyesen fogadja Isten beszédét, kételkedés nélkül nem kötekedve fordul ahhoz? Mit gondolnánk, ha azt látjuk, hogy örömmel reagál arra, öröm a válasza az elhangzottakra, és hisz? És még hisz is. Mit gondolnánk, hogy ez határozza meg a hívő embert? Ezek a dolgok, ez a négy dolog, ez definiálja az igaz kereszténységet? Ez az ismertető jele az igaz hitnek? Hát tekintsünk most a lekcióként felolvasott ige szakaszra, a magvető példázatára, és hogyha megfigyeltük, a példázatban szerepelnek olyan magok, a hatodik versben írja ezt, amelyek kősziklára, vagy köves földre, sziklás földre, talajra hullottak. És Jézus magyarázata szerint, amelyet a 13. versben olvashatunk, ezek azok, akik amikor hallják, örömmel veszik az igét. Örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. Tehát ezek az emberek hallják, örömmel veszik az igét, hisznek, de a kísértés idején elszakadnak. És a kísértés szónál itt ugyanez a peirasmos áll, mint amiről Jakab is beszél a levelében. Amint azt említettem az elmúlt vasárnap is, Jakab annak ellenére, hogy a levelében nagy hangsúly szerepel a cselekedeteken, mégis az egész tanítását a hitre alapozza. És itt is ezzel találkozunk. Ő nem vitatkozik Pállal, hogy csak hitáltal lenne az üdvösségünk. Jakab nem tagadja ezt, hogy hitáltal üdvözít minket Isten, csak kiegészíti, ugyanis tisztában van azzal, hogy vannak olyan magok, amelyek köves talajra hullottak. Kiegészíti, mert tudja, hogy csak hitáltal van mindez, de azt is tudja, mert Isten lelke ihleti Jakabot is, és Isten az emberek szívébe lát, ezért tudja, hogy nem minden hit üdvözít. Nem minden hit üdvözít, nem minden hit igaz hit, ezért Jakab levelében a fő hangsúlyt az élő hit kapja. Az élő hit, és ennek az élő hitnek az egyik fontos ismertető jele, hogy a kísértésekben kitart. Kitart. Hogy a nehézségekben nem pártol el, nem szakad el Istentől, hanem kitart mellette, kitart a hitében. Tehát az egész kísértésekről szóló tanítás gyakorlatilag egy mérce is számunkra, ahogy egyébként erről pont két hete Tamás beszélt az Isten tiszteleten. Az egész kísértésekről szóló tanítás, ez egy mérce, amellyel lemérhetjük magunkat is, hogy hogyan állunk mi Istennel? Van-e én nekem igaz hitem? Kitartok-e a kísértésben? Mert a nehézség, a kísértés az nem rombolja a hitet, csak megpróbálja. És amelyik hit kitart, az az igaz hit, amelyik pedig elszakad, az nem volt valódi hit. Az nem volt valódi hit. És itt ejtsünk azért egy pár szót arról, hogy mit jelent a kitartás. Az első és az egyértelmű jelentése a kitartásnak az az, hogy ellene tudtunk állni a kísértésnek. Az az, hogy nemet tudtunk mondani a bűnre, nem vétkeztünk, nem követtünk el tisztátalanságot. Ugye, ahogy a negyedik versben olvashattuk, tökéletes, ép és fogyatkozás nélküli cselekedetet hajtottunk végre. Zárójelben jegyzem csak meg azt, hogy a szószoros értelmében tökéletes cselekedete senkinek nincsen. Senkinek nincs a Földön, egyedül Jézus volt az, aki ilyenre képes volt, és így élte az életét. A hívő ember a legnagyobb igyekezet ellenére is, a legjobb és a legönzetlenebbnek tűnő cselekedetében is bűnös a természetünkből, a természetéből, az emberi természetéből fakadóan, amely romlott. Viszont a kitartásnak nem csak az a módja létezik, hogy ellenállt a bűnnek, és ez az érdekes, hogy Isten akkor is tud bennünket a hitünkben erősíteni, amikor elbukunk. Akkor is tud bennünket erősíteni, amikor mi vétünk ellene. Isten ezeket a helyzeteket is fel tudja arra használni, hogy újra és újra felragyogtassa előttünk a kereszt evangéliumát. Isten hagyja azt, hogy mi néha elessünk, azért, hogy ne bízzuk el magunkat, azért, hogy ne üljünk a magas lovon, onnan néha le kell esni, és azért is hagyja, hogy elbukjunk, hogy ne feledjük el azt, hogy az ő megváltására és az ő irgalmára szoruló emberek vagyunk. Hogy ne feledjük el azt, hogy nem miattunk, nem a mi személyünk miatt, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért fogad el minket. Egyedül az ő vére által békért meg irántunk, és egyedül Krisztus miatt lehetséges az, hogy mi egyáltalán az ő akarata szerint próbálunk élni. Ezért hagyja Isten azt, hogy mi néha elessünk. A mi hitünk tehát Krisztuson áll, illetve azon, hogy megismertük-e őt valójában. És ez megint egy fontos kérdés, hogy milyen Krisztust ismerünk mi? Milyen Krisztust ismerünk mi? Egy olyat, akit a világ tár elénk, akit egy nagy emberként, egy bölcs tanítóként mutatnak be nekünk, egy jámbor emberként állítanak elénk. Ilyenként is ismerjük mi Krisztust, mert amilyen a Krisztus képünk, illetve amilyen az Isten képünk, olyan az életünk, olyan a kegyességünk. És ez döntő fontosságú a kitartásban. Pál is erről beszél az Efézus 4-ben, ahol azt írja, 17. verstől kezdődően, hogy ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában. Akik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazság a Jézusban, hogy levetkezzétek amaz régi élet szerint való embert, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt, megújultatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Érdemes ezt az ige szakaszt otthon is átolvasni és összevetni a Jakab tanításával. Nagyon-nagyon nagy összecsengése találhatunk benne. Kiemelném azt, hogy ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Nem így tanultátok a Krisztust. A rossz életvitel, a bukások vagy a helytelen hozzáállás a rossz kegyesség gyakorlás mögött ez rejtőzik. Ti nem így tanultátok a Krisztust. A rossz istenképből rossz gyakorlat következik, és ez meghatározó a kísértésekben is. És abban is, hogy az ember ki tudjon tartani a kísértésekben. Nagyon fontos, hogy milyen Krisztust ismerünk mi. Itt lépjünk tovább a harmadik pontunkra, amely a korona. Ugyanis így folytatódik az ige. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját. Az életnek koronáját. Hát a korona az itt nyilván egy szimbólumként jelenik meg. Ez valószínűleg mindenkinek első olvasásra és első hallásra is egyértelmű volt, hogy nem valódi arany fejdíszről van szó. A korona szimbóluma az sok helyen előjön, különösképpen az Új Szövetségben, és két fontos jelentése van. Először is az uralkodás. Az uralkodást jelzi a korona. És ez elég egyértelmű, ez könnyen kitalálható jelentése a koronának, az uralkodó fejére teszik. Néhol ez szokás ma is, ahol királyság van. És ez megint csak egy olyan kép, amelyet Isten azért használ, hogy az emberek könnyebb megértését szolgálja. Azért szerepel ez a korona itt benne, hogy kézzelfoghatóbb, értelmezhetőbb legyen a számunkra az, amit mondani akar. Viszont ha már uralkodásról beszélünk, akkor egyrésztről az, hogy ez Istentől van ez a korona, ahogyan ez a vers folytatásából kiderül, az jelzi számunkra azt, hogy Isten kezében van az uralom. Isten kezében van az uralom. Istennek hatalma van minden felett. Ő hatalmat gyakorol. Másrészt, mivel hogy az életnek koronájáról van szó, ez jelzi azt, hogy Isten győzelmet aratott már a halál felett is, és itt gondoljunk Jézus Krisztus feltámadására, arra, hogy a haláltól néki lehetetlen volt fogva tartatnia, és arra, hogy Jézus Krisztus az ő feltámadása után a mennybe ment föl, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, ami szintén az uralkodásának a jele. A koronának a másik jelentése, amely egyébként az uralkodáshoz szorosan összefügg, az a dicsőségnek a szimbolizálása. A dicsőség szimbolizálása. És ez a kettő szorosan összefügg, mert aki uralkodik, aki győzedelmeskedett, ugye az övé a dicsőség. És ugye ebből a szempontból is azt látjuk, hogy ez szintén Istennél van. Jézus Krisztus győzött a sátán felett, ha gondolunk akár a megkísértetésére, vagy szolgálatának az elején. Jézus Krisztus győzött a bűn felett, amikor azoknak büntetését magára vette a kereszten, és győzött a halál felett is, ahogy ezt már korábban említettem. Az övé a dicsőség, és ebből részesíti az övéjét. Az Új Szövetségben több igevers is alátámasztja ezeket a koronával kapcsolatos tanításokat, vagy hogy hogyan kell ezeket értelmeznünk. Például az életnek koronája előjön a Jelenések 2:10-ben, ahol azt írja az ige, hogy légy hű mind halálig, és neked adom az életnek koronáját. Vagy olvashatunk az 1 Péter 5:4-ben a dicsőségnek hervadatlan koronájáról, illetve a 2 Timóteus 4:8-ban olvashatunk az igazság koronájáról. És ami mindezekben a versekben közös, a Jelenésekben és a Péternél is, illetve a Timóteushoz írt levélben is, hogy ezt a koronát, ezt a végidőkre tekintve az üdvösség jeleként használja. Az üdvösségünk jeleként használja. A 2 Timóteusban ezt írja, hogy végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Péternél azt írja, hogy mikor megjelenik a főpásztor. Mikor megjelenik a főpásztor, akkor adja a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Illetve a Jelenésekben is az, hogy légy hű mind halálig. Mind halálig. Ez a végidőkre vonatkozik, ami üdvösségünk jeleként használja a koronán. És ezzel elérkeztünk oda, amelyről szintén volt szó az elmúlt vasárnap, a mennyei perspektívához, hogy a kísértések és a megpróbáltatások az üdvösségünk szemszögéből nézve nyernek értelmet. Az üdvösségünk szemszögéből nézve nyernek értelmet, és ez a legkonkrétabban és legnyilvánvalóbban itt jelenik meg a 12. versben, amikor az életnek koronájáról beszél az ige. Tehát az üdvösség az egyedül Jézus Krisztusba vetett hitáltal érhető el, és a kísértés, a peirasmosz, az pedig ezt a hitet próbálja meg azért, hogy világossá váljon, hogy igaz élő hittel rendelkezik-e az illető, vagy sem. Így nyer értelmet a megpróbáltatás. Calvin ír erről, azt írja Calvin, hogy tehát ha az a legfőbb boldogság, hogy Isten országában megkoronáztatunk, ebből következik, hogy a küzdelmek, amelyekkel az Úr megedz bennünket, boldogságunk segéd eszközei. Vagyis azzal, hogy a végcélból vagy a végeredményből következtet visszafelé, megérthetjük, hogy azért gyötri annyi baj a hívőket, hogy nyilvánvalóvá legyen kegyességük és engedelmességük, és végül is így készülnek fel az élet koronájának elnyerésére. És most térjünk rá a 4. pontunkra zárásképpen, az Isten szeretetére, amely egy kulcsfogalom az egész versben. Azt írja az ige, hogy boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Az őt szeretőknek, és ezért téma a szeretet. A kérdés az, hogy ki az, aki szereti az Urat. Ki szereti az Urat? Valószínűleg, hogyha most itt tartanék egy szavazást a gyülekezetben, mindenkinél kézfeltartásra, hogy ki az, aki szereti az Urat, valószínűleg elég sok kezet a magasba látnék, én is föltenném a kezemet. Viszont azt kell, hogy mondjam a Biblia alapján, hogy Istent nem lehet szeretni. Istent nem lehet szeretni annak ellenére, hogy az ige sokszor beszél azokról, akik Istent szeretik. Sok ilyen ige eszünkbe juthat. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Például, vagy Jézus mondja János 14:15-ben, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Akkor mégis hol a hiba? Hogyha a Biblia beszél erről, akkor hogy nem lehet Istent szeretni? Hát a hiba az ott van, hogy Istent nem lehet szeretni, Istent csak is és kizárólag viszont szeretni lehet. Istent csak is és kizárólag viszont szeretni lehet. Olyan nincs, hogy valaki szeretné Istent, valaki igazán szeretné Istent, és Isten ne szerette volna őt előbb. Ilyen nincsen. A kezdeményezés az mindig Istennél van. Isten volt az, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. János írja, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Isten, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Isten irántunk való szeretetének a csúcspontja az, hogy a bűnbe esett embert, hogy bennünket nem vetette magától, nem taszított el, hanem az ő fiát, Jézus Krisztust elküldte, aki testet öltött, szolgai formát vett fel, és a bűneinknek, az én általam elkövetett bűnöknek is, a mi általunk elkövetett bűnöknek az Istentől kiszabott jogos büntetését hordozta el, azt vette magára, amikor meghalt a keresztfán. Az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Az egészben a fantasztikus az, hogy mindezt akkor tette, amikor még bűnösök voltunk, ami azt jelenti, hogy Isten ellen lázadók, hogy Isten ellenségei voltunk. Ebben is látszik, hogy a kezdeményező fél az nem az ember, az Isten. Az ember nem tudja Istent szeretni, csak viszont szeretni. Nem az ember kérte, hogy találjon ki valami megoldást az elesettségére, Isten. Vagy hogy a bűneire találjon valami megoldást. Az ember ilyet soha nem kért. Az ember tökéletesen el van a saját bűneivel, de Isten mégis önmagát adja. Az ő fiát áldozta értünk, hogy a mi javunkra szolgáljon, hogy a kárhozattól megmentsen bennünket. Az Isten szerető emberek azok, akik ezt elfogadták, akik ezért a tettéért, Istennek ezért a megnyilvánulásáért viszont szeretik őt. A viszont szeretők. És ezekről beszél Jakab is. Isten az őt szeretőknek, az őt viszont szeretőknek ígérte az életnek koronáját. És ez az ív vezet át végig Jakab levelében, az első fejezet, első 12 versen, ahol ugyan a már hitre jutott emberekhez szól, az ő hitüknek megpróbáltatásáról, kísértésekről, folyamatosan szem előtt tartva azt a hitet, az igaz és élő hitet, amelyen alapszik Istennek ez a kijelentése, és ezáltal egy új perspektívából, egy új nézőpontból mutat rá ezekre az eseményekre, amiből szemléve a hívők teljes örömnek tarthatják a különféle próbákat, mivel ezek az Istenhez való szoros kapcsolódást, a belé vetett hitet erősítik, és az üdvösség az örök élet elnyerésére irányulna. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyi Istenünk azért, hogy ma is volt hozzánk szavad. Hálát adunk azért, hogy megtanítasz bennünket, hogy hogyan kell a kísértések felől gondolkoznunk, hogyan kell azokra tekintenünk, hogyan kell a saját életünket szemlélni. Köszönjük, Urunk, hogy megmutatod azt, hogy a nehézségek, amelyek körülvesznek bennünket, azok nem értelmetlen dolgok, és nem egy szerencsétlenség, vagy valamiféle sors igazságtalansága, hanem bizony te engeded, hogy azok ránk jöjjenek, azért, hogy a mi hitünk megpróbáltatását szerezd. Köszönjük, Urunk, hogyha megvilágítod, hogy a mi életünkben, megvilágítod a mi szívünkben, hogy milyen hittel rendelkezünk mi. Hiszünk-e igazán benned? Van-e beléd vetett élő reménységünk, amely a kísértésekben is kitart melletted? Köszönjük, Urunk, hogyha mi igazán hozzá tartozunk, akkor lehetetlen dolog az, hogy a kísértésben ne hozzád forduljunk, még akkor is, hogyha elestünk. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra fordulhatunk hozzád bölcsességért, de újra és újra fordulhatunk hozzád kegyelemért is, azért, hogy irgalmazz nekünk. Látod, hogy sokszor elesünk és elbukunk a nehézségek idején. De köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk azt, hogy te kegyelmes Isten vagy, aki mindig megkegyelmezel nekünk, de nem azért, mert mi azt kiérdemeltük volna, és nem a mi személyünk miatt, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért, azért, mert ő engesztelést végzett érettünk a keresztfán. Köszönjük, Urunk, hogy így formálod a mi gondolkodásmódunkat. Kérünk, add, hogy valóban az élet koronájára tekintve tudjuk élni itt a földi életünket, hogy a mennyei perspektívából tudjuk szemlélni a bennünket körülvevő dolgokat is. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy ne ezek a földi múlandó dolgok határozzanak meg bennünket, hanem a te örök üdvösséged, amit nekünk ajándékozol, az életnek koronája. Hadd tudjunk erre tekinteni. Köszönjük, Urunk, hogyha megadod nekünk mindezt. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetünk téged. Mindig hozzád fordulhatunk imádságban. Hadd kérjünk most gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztaló szereteteddel vedd őket körül. Látod, hogy milyen nehéz az ilyenfajta megpróbáltatásokat is elviselni, de köszönjük, hogy ezekben a helyzetekben is tudsz bennünket vezetni. Kérünk, hogy őket is vedd körül vigasztalásoddal. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk gyülekezetünket. Kérünk, hogy adj nekünk épülést, testi-lelki épülést. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a népünket, nemzetünket. Kérünk ad, hogy minél több honfitársunk te hozzá tudjon fordulni ilyen igaz, élő hittel. Munkáld ezt az ő szívükbe. Kérünk ad, hogy minél több helyen szólhasson a te tiszta evangéliumod. Köszönjük, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, te rád bízhatjuk, és köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. És kedves testvérek, hallgassátok meg a hirdetéseket, helyeteket elfoglalva, Síposeti Zoltán, lelkipásztorunktól.
Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is köszönjük Szabó János komáromi teológiai hallgató testvérünknek a mai igeszolgálatát is, és kívánjuk, hogy az Úr áldja meg őt és családját a továbbiakban is, tanulmányaiban is, családjában, életükben. A hirdetések rendjén először is szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, pénteken 13 órakor az újszegedi református temetőben búcsúztunk Török József Istvántól és szeretett feleségétől, Török Józsefnétől. Együtt temettük őket, bár az édesanyja, illetve a feleség, ő már korábban, sok évvel ezelőtt elhunyt, de az volt a férj kívánsága, hogy együtt temessük el őket, és így most együtt temettük a férjet és a feleséget. Gyászolják őket a fiúk, a leányuk és az unoka. Isten vigasztalását kívánjuk az egész családnak. Jelentem azt, hogy az elmúlt héten házasságot kötött gyülekezetünkben Horváth Szabolcs és Farkas Tímea esküvőjük július 27-én 16 órakor volt itt a templomunkban. Másodízben hirdetek egy újabb párt, dr. Nagy Zoltán jegyzette házastársul Szilágyi Katát. Esküvőjük augusztus 11-én lesz itt a templomban 15 órakor. Szeretettel hívják és várják a gyülekezetünk tagjait, Zolit és Katát jól ismerjük mindnyáján, hiszen évek óta itt vannak közöttünk, és itt szolgálnak a gyerekek, illetve hát fiatalok között. Jelentem, hogy jövő héten, kedden 18 órakor bibliaórát tartunk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Lupsa György testvérünk szervezi a gyülekezeti hetünket, és kéri, hogy akik az ebéd rendelést még nem adták le, de jelentkeztek erre a hétre, azok jövő hét péntekig tegyék ezt meg. Aki pedig a jelentkezési lapot nem töltötte ki, az is legyen szíves megtenni ezt, és Nemes Ildikónál akár ki is töltheti most istentisztelet után, akár le is adhatja a kitöltött lapot. Tehát jelentkezési lap és ebédrendelés a két fontos dolog az augusztusi gyülekezeti héttel kapcsolatban. Aki még nincs rendben ezekkel, az igyekezzen ezt teljesíteni. Egy hirdetnivalóm van még, nevezetesen az, hogy Szilva László testvérünk, aki eddig a pénztárosi szolgálatokat látta el a gyülekezetünkben, az idős korára és a betegségeire való tekintettel lemondott erről a pozícióráról, és a továbbiakban már nem ővele találkozhatnak ott a megszokott íróasztalánál, hát közel 30 éve, de lehet, hogy még több is ült ott, és végezte ezt a munkát. Most le kellett mondjon erről a pozíciójáról, és a helyét úgy tűnik, hogy át tudja venni Birtók Lajos presbiter testvérünk. Lajoskám, gyere már ide mellém, légy szíves, hogy legalább lássanak is, akik netalántán nem ismernének, bár őt is ismerjük mindnyájan. Az Úr áldjon meg téged ebbe a munkába, és őt ne lepődjenek meg, ha ő fogott ülni. Ő a hivatalos megbízottunk, és ő fogja ellátni ezt a szolgálatot, és hát kívánjuk, hogy az Úr adjon neked is 30-40 évet ebbe a...
Köszönöm szépen.
Ebben a szolgálatban.
Köszönöm.
Isten áldjon. Segítsenek majd neki, ha adományokat fizetnek a testvérek, hogy mi is segítünk, és elég okos fiú, úgyhogy biztosan eligazodik ezzel a szolgálattal is. Hogyha netalántán ő valami miatt akadályozva van, akkor Ács Péter presbiter testvérünk fog mellé állni, őt és oda ülni a helyére. Ő kint van mostan, őt nem kell különösebben bemutatnom, mert mindig találkozunk vele, ahogy jövünk ide a templomba. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.